adásra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 22-e a biológiai sokszínűség nemzetközi napja. 1994-től a biológiai sokszínűség nemzetközi napja december 29-én volt, de 2000-ben az Egyesült Nemzetek Szövetsége, vagyis az ENSZ közgyűlésének határozata értelmében a következő évtől minden év május 22. napján rendezik meg, mivel ezen a napon fogadtak el egy erről szóló egyezményt. A világnap alkalmat ad arra, hogy a figyelem a biodiverzitásra és az ehhez kapcsolódó területekre irányuljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai napra kész műsor vendége e fontos témakör kapcsán Kelemen Katalin, a Marosvásárhelyi Milvusz csoport madártani és természetvédelmi egyesület biológusa, programfelelőse, akivel részletesen beszélgetünk majd a biodiverzitásról. Ezt a beszélgetést ajánlom a szíves figyelmükbe itt a napra kész műsorban. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is.
Május 22-e a biológiai sokszínűség nemzetközi napja. Ez teljes mértékben az ön szakterületét fedi le ez a kérdés, de mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, próbáljuk meghatározni, hogy mit is fed ez a fogalom, hogy biodiverzitás, biológiai sokszínűség.
Hát ugye, aminek örülhetünk lassan, hogy most már lehet nyilvánosan is biodiverzitásnak hívni, mert ez a biológiai sokféleség ugye egy ilyen szép magyar kreált szó. 10 évvel ezelőtt talán nem mertem volna a diverzitás szót használni, de ugye nagy örömünkre ma már azért ennek a jelentősége elterjedt, és hát ugye a biodiverzitáson, ezen a biológiai sokféleségen igazából az élővilágnak azt az összetett rendszerét, azt a sokféle fajt és azoknak a megfelelő egyedszámát, illetve genetikai diverzitását és sokféleségét értjük, amely az élőhelyeken biztosítja az élőhelyeknek a fennmaradását, illetve azokat a javakat, amiket az ember is igénybe vesz és használ tudatosan, vagy anélkül, hogy tudná.
Na most én rákérdezek már is, ha már feladta nekem a labdát, hogy 10 évvel ezelőtt miért nem merte ezt ilyen frappánsan kijelenteni?
Mert ugye van egy nemzetközi szó, hogy biodiverzitás. Ugye maga a diverzitás, sokféleség, ugye ez a szakmában meg ma már olyan nagyon-nagyon egyszerűnek hangzik, de egyszerűen nem volt elterjedt. Tehát én azt mondtam, hogy biodiverzitás, nem tudták, és akkor ugye kezdtük magyarázni, hogy sokféleség is, hogy az élőlények és a fajok fontossága. Lehet, hogy tévedek, és nem 10 éve volt, hanem 15, de mondjuk az én aktív természetvédelmi munkámnak az első sivósok évében még talán ezt nem mertük volna így mondani, és nagy örömünkre, tehát vannak olyan kifejezések, szavak, amiket régebben nyögvenyelősen körülírva kellett használnunk, és ma már szerencsére ez elterjedt a köztudatban, ugye akár csak ilyen nagyon rövid időre visszagondolva, azt hiszem 8 évvel ezelőtt volt egy projektünk a Nyárád mentén, amikor arról beszéltünk, hogy a megporzás az milyen fontos, és hogy a méhek és a megporzók is, hogy azok adják nekünk a termést. Úgy néztek ránk, mint valaki, mint aki csodát mond, és én azt hiszem ma már a nagy közönség ezzel nagyon-nagyon jól tisztában van, tehát haladunk egy jó úton abba az irányba, hogy gondolkodjunk a biodiverzitásról, de azért még nagyon sok minden hiányzik ehhez.
Élővilágot említett. Na most ebbe a fogalomba beletartozik ugyebár a növény és állatvilág, de a mikroorganizmusok világa is beletartozik?
Igen, természetesen. Sőt, hát hogyha a biodiverzitásról beszélünk, ugye akkor ezt itt lehet tovább, de ugye ahhoz szükséges az élőhelyek diverzitása, tehát azért az ökoszisztémák azok az élő és élettelen rendszerek nagy összefüggését adják, mert ugye hiába vannak fajok, hogyha megfelelő életfeltételek, amik úgy hívjuk, hogy abiotikusak, nem élők, azok nincsenek biztosítva, úgyhogy ezek a rendszerek együttműködnek.
Ha már említette a szakterületét, és hogy mekkora nagy fába vágták a fejszélyüket néhány évvel ezelőtt. Most nemzetközi összefogással és Európai Uniós finanszírozással készült egy átfogó tanulmány a nyárát küküllő Menti Natura 2000-es természetvédelmi területről. Erről beszéltünk még korábbi naprakész műsorokban is, amikor készültek rá, az igaz. Azóta viszont meglett ez a tanulmány, és tudomásom szerint nagyon nagy vízhangot aratott, mind itthon, mind pedig külföldön. Térjünk vissza ezeknek a főbb gondolataihoz, következtetéseihez, mert hát ugyebár a nyárát küküllőmenti Natura 2000-es természetvédelmi terület az itt van egy karnyújtásnyira Marosvásárhelytől, és majd arra is rá fogok kérdezni, hogy hát nem mindig állíthatjuk be pozitív viszonyulásként mindazt, ami ezzel a területtel történik. Tehát kezdjük azt, hogy mi is annak a tanulmánynak a lényege, milyen következtetésre jutottak.
Ez a tanulmány, ez arról szólt, megpróbáltuk az ember, ugye mi, hogyha beszélünk biodiverzitásról, és most itt jól megdicsértük ugye a nagy közönséget, és tényleg az emberek hozzáállása sokat változott, hogy tudnak erről gondolkozni. Az a gondolat, hogy ez a biodiverzitás, meg az állatok sokféleség, és egyáltalán a fajok azok nem csak valamilyen, most ilyen kis kedves élőlények, amiket ilyen érzelmi okok miatt kell megőrizni, hanem hogy bizony az élővilágnak ez a rendszere, ez nagyon sok szolgáltatást nyújt számunkra, ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük őket. Ez azért még kevésbé jutott el a köztudatig, hogy igen, nem azért fontos egy állatfaj, mert emblematikus vagy jaj, sajnáljuk, hanem hogy igen, ugye az ember számára is kézzelfogható javakat biztosítanak, gondoljunk vízmegtartásra, erózió elleni védelemre, talajtermékenységre, megporzásra, vagy bármi, amit begyűjtünk a természetből, ezek maguktól nem lesznek. Tehát ahhoz, hogy ezek működjenek, szükség van az élő rendszerekre, és mi ilyen emberi szempontból próbáltuk meg felmérni azt, hogy mi az, ami tényleg hasznosul a közösségben. Egy nagyon-nagyon érdekes kutatómunka és felmérés volt, és azt tudjuk mondani, hogy a nyárát küküllő mentén azért sokszor tudatában vannak az emberek, viszont nagyon sokszor nem tudják, hogy azt, amit ők használnak, ezt honnan kapják. Mi ezt igyekeztünk kommunikálni. Az uniónak is vannak ilyen irányú gondolatai, hogy ebbe az irányba vigye el a biodiverzitás védelmét, minden esetre felhasználódik az EU-s politikában. Szerencsére, és nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetével tudtuk ezt a munkát közösen végezni, és hát remélem dicsekvés nélkül elmondhatom, hogy ugye ez az alap, ami akkor ki volt írva, akkor összesen 5 pályázat nyert Romániában, és ugye ez egy norvég alapos pályázat volt, és hát olyan jól sikerült, hogy ha ezt az alapot Románia be kell mutassa, akkor mindenhol a mi projektünkkel példálóznak, és EU szinten is most már kapott egy vízhangot, rengeteg tudományos publikációt írtunk belőle. Ez mind nagyon szép és jó, de egyelőre még ugye, ugye mi sokszor megérjük azt, hogy a munkáink évekig úgymond fiókokban lapulnak, megveregetik a vállunkat, ügyesek voltunk, csak ugye nekünk az fáj ilyenkor, hogy ezek a gyakorlatban, amire visszakerülnek, ahhoz bizony nagyon-nagyon sok év telik el, és néha csonkulnak. Ilyen például a békászosra, sasra kidolgozott agrárkörnyezetvédelmi programunk is, amely vagy 6 év várakozás után tettek be a román agrártámogatási rendszerbe, holott ma az agrárium az egyik meghatározó tényezője a biodiverzitásnak, nem csak Romániában, hanem Európa szinten. És egy kicsit megcsonkulva került vissza, és már nem azt a célt szolgálja, amit mi megírtunk, de hát ugye a mi tudásunk és a mi szakterületünk addig tart, amíg a javaslatokat elkészítjük legjobb tudásunk szerint, és csak mindig bízni tudunk, és persze próbálunk lobbizni is, hogy ezek a gyakorlatba visszakerüljenek, mert ugye itt élnek ezek ezen a tájon, akár a nyárát küküllő mentén emberek, tehát ők meg kell éljenek, tehát olyan kell legyen a politikai környezet, illetve azok a gazdasági támogatások, hogy igenis ők ezeket a nagyon fontos ökoszisztémákat úgy tudják fenntartani, hogy közben meg is tudjanak belőle élni, mert ugye ez egy alapvető létszükséglet az embernek, hogy gazdaságilag is rendben legyen. Ugye nehéz ezt a kettőt egyeztetni, mi bízunk benne, hogy egyre több olyan kompromisszum születik, ami ezt lehetővé teszi.
Mielőtt az emberekkel való kapcsolat is, mert rátérnénk, és annak a sajátosságaira azért rákérdeznék még arra, hogy ennek a tanulmánynak az alapja ugyebár az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a kérdése. Mit tud egy ökoszisztéma szolgáltatni, úgymond?
Hát ugye több csoportra oszthatjuk az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Vannak az úgynevezett ellátó szolgáltatások, tehát amikor kézzelfogható javakat ról tudunk beszélni, akár egy gyepnek az a szénamennyiség, amit nyújtani tud, vagy egy erdőnek, az erdőben megtalálható bogyósok, gyümölcsöknek a sokfélesége. Ugye most itt hirtelen talán eszébe jut, vagy a hallgatóknak is eszébe jut az a kérdése, de hát ez minimális, vagy azok a gyógynövények, amiket össze lehet gyűjteni. Amikor azt mondom, hogy Maros megyéből több százezer tonna gyógynövényt és vadon begyűjtött gyümölcsöt gyűjtenek be évente, akkor azért talán érzékelhetjük ezt, hogyha ezeket elveszítjük, akár az ember, vagy akár annyira túl zsaroljuk a természetet, hogy az élővilágnak ebből nem marad, akkor bizony már érezni fogjuk ezeknek a hatását. Vagy beszélhetünk a szabályozó szolgáltatásokról, az, hogy termékeny a talaj, az, hogy az általunk elfogyasztott, vagy kibocsájtott széndioxid visszaalakul oxigénné, vagy hogy van egy területnek egy víz megtartó képessége, vagy hogy van elegendő mennyiségű beporzó rovar, ugye ezeken nem szoktunk gondolkozni, hogy a folyóban, ugye most már a folyóról pont kezdünk gondolkozni, amikor a vízhiányt, az egy első, ami nagyon-nagyon jól érzékelhető. De azt a tiszta vizet, illetve a vizet magát, azt a természetes rendszerek biztosítják számunkra. Én azt szoktam mondani, hogy egy községnek a vízháztartását rendben tenni, most csak ugye én nagyon kicsibe, hogy tudjunk lokálisan gondolkozni, az belekerül 10 lejbe. De ugye mi nem törődünk vele, mert ott vannak akkor személyes, meg mindenféle egyéb érdekek, és akkor ezt tönkretesszük. Az, hogy oda vizet vigyünk, az 1000 lejbe fog kerülni annak a községnek. Tehát, hogy ezekre a kicsi, apró dolgokra nem gondolkozunk, vagy arról, hogy a talajnak a termékenységéről beszéljünk. Ugye nem kell, most már az is azért érződik, amikor az nagyon intenzív mezőgazdaság, ami kiírt mindent, egyre több műtrágyát, egyre több pénzbeli befektetést igényel. Megvannak ma már, ugye mindig mondják a gazdák, meg akár mezőgazdasági szakemberek is, de hát, hogy csak úgy lehet termelni. Ma már a világon szerencsére rengeteg olyan agrotechnika alakult ki, ami ennek ellentmond, és nagyon igyekszünk arra, most már több tervünk is van, hogy ezt a típusú tudást segítsünk behozni az országba, de van rajtunk kívül is, hál' Istennek, nagyon sok kezdeményezés, és ugye a vásárló is igény egyre inkább afele megy el, hogy helyi termékeket vásároljunk, és hogy biotermékeket vásároljunk. Ugye ez nekünk is jó embereknek, de az ökoszisztémák egészsége érdekében még inkább fontos.
Hogyan fogadták az emberek, a gazdák, akik ott élnek ezeken a területeken? Mert hogy gondolom, hogy bizonyos szabályokat nekünk be kell tartani, tehát nem gazdálkodhatnak úgy saját fejük szerint, mint esetleg addig, amíg ez a terület nem lett kinevezve természetvédelmi területnek.
Igen, ez a szép idea, amit ugye szerettünk volna, hogy legyenek szabályok. Sajnos Románia az ilyen Natura 2000-es területeken való kompenzációs törvénykezéssel olyan szinten el van maradva, hogy igazából sajnos ki kell mondani, hogy majdnem olyan, mintha nem is létezne. Tehát maga a mezőgazdaságban, gazdálkodásban nagyon kevés, szinte semmi megszorítás nincsen, mert egész egyszerűen nem lehet életbe léptetni. Ugye mindig van egy szép hézag a között, hogy mi a törvény és mik a megvalósításában a szabályok. Ugye amíg Románia nem dolgoz ki egy kompenzációs rendszert, hogyha én azt mondom egy gazdának, hogy te ezt is azt ne csináld, ugye akkor a jog szerint őt kéne kompenzálni. Na most erre a kompenzációra Románia semmilyen pénzalapot nem különített el, és még a rendszert sem dolgozta ki, tehát addig ez nem tud életbe lépni. Egyedül, ami működik Natura 2000 szabályozás szintén, az főleg a területeknek a beépíthetősége az, amiben vannak korlátozások. Ugye mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogy bejöjjönnek ezek a szabályok mondjuk egy gazda számára is, mert neki is megérni, neki is egy biztonságot adna, és én úgy gondolom, hogy ha a gazdáknak ez megéri, akkor jól fogadják. Ők nagyon ügyesen ki tudják hozni a magukét belőle, és nagyon-nagyon sok jó szemléletű gazda van, én úgy gondolom. Tehát, hogy lehetne nagyon, legalábbis akikkel ugye mi találkozunk és kapcsolatba kerülünk, ők mondják, hogy de én csinálnám, de hát értsem meg, hogy hát amíg neki ezt nem támogatják, addig ő ezt nem tudja, mert hát meg kell éljen. Úgyhogy egyelőre kevés a gazdák számára, pozitív kompenzálások vannak, ugye, hogyha valaki vállalja az agromédius csomagokba való belépést, akkor kaphat plusz támogatást, és igen, a jól gazdálkodók és a jó gondolkozású gazdák kérik ezt, sajnos az agromédius csomagok sem olyanok feltétlenül, hogy azt a célt szolgálnánk, úgyhogy ezen is igyekszünk javítani, és mindig várjuk a gazdáktól a visszajelzést, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni őket, hogy nekik is megérje, mert a természetvédelmileg akár ugye mi tudunk javaslatokat mondani, de hát ilyen esetekben mindig a kecske és a káposztát is meg kell találni, tehát mindenkinek jó kell legyen, természetnek és a gazdálkodónak is. És én úgy gondolom, hogy a gazdák azok, akik a zálogai, nem csak Nyárád és Kiskükülő mentén, hanem egész Európa szerte annak, hogy milyen marad a biodiverzitás, ugyanis a vadon élő fajoknak nagyon nagy része ugye használja a mezőgazdasági területeket, ugye, tehát tőlük függ, ugye a természetes élőhely az egyre kevesebb, így nagyon sok faj a mezőgazdasági területekhez kötődik, és így bizony bázisát képezi egy-egy faj túlélésének.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves Kelemen Katalin, történt egy fontos lépés is a közelmúltban, szintén a Mirus csoport közreműködésével, mégpedig bejegyezték a Nyárádkükülőmenti Natura 2000 márka nevet az Állami Tanulmányi és Védjegy Hivatalnál, amely ugyebár különböző használati jogokat biztosíthat azok számára, akik a területen élnek és igényelnek ezt, termékek eladása, piacon való részvétel, stb. De úgy értem az akciónak a következményeként azt is, hogy a területen élő védett állatoknak a kérdése is tabu. És ugyebár a békászó sasról hallottunk az utóbbi időben, hogy milyen nagy szenzáció és mennyire fontos ennek az élőhelyét sértetlenül éppen megőrizni, de a medvékről is szó van, amelyek egyre jelentősebb számban fordulnak elő a területen. Mondjuk ezeknek a jelenlétére elsősorban a gazdák és az emberek nem igazán örvendenek. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni úgy, hogy béke legyen, ahogy említette korábban, a kecskét is megtartani, és a káposztát is?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ugye a medve az egy most már egy ilyen, ugye vannak az aranyos fajok, amikkel szívesen foglalkozunk, és van a medve, ugye a nagy közönség szemében, ami igenis ugye megjelent sokkal nagyobb számban az ember közelében. Ugye ezekről most nem tudunk pontos számukat. Tehát az a baj, hogy itt a medve kérdésben egy akkora anarchia van, és ellenérdekek vannak kommunikációban is. Ugye az tény, hogy sokkal könnyebb medvével találkozni. Azt, hogy mennyi medve van, arról szerintem nem tudunk beszélni, hiszen attól függ, hogy ki méri, hogy mennyi medve van. tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az kijelenthető, ugye, hogy sokkal több medve ment az ember közelébe. Ezen el kell gondolkozni, hogy ezt mi okozza. Ugye ennek sok oka lehet, én nem vagyok a medvének nagy szakértője, de az, hogy a medve nem marad az élőhelyén, hanem úgymond urbanizálódni kezd, ugye ez még kicsit erős, de hogy egyre inkább az ember közelében keresi és találja meg a táplálékát, ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy maga a természetes élőhelyén olyan típusú vadászat folyt, tényleg nem akarnék nagyon belemenni, mert lehet, hogy támadható lesz medve kérdésben, amit mondok, ami valamiért az ember közelébe vonzotta a medvéket. Vagy ugye a vadásztársaságok etettek, úgymond a lakóhelyek közelében biztosítottak táplálékot azért, hogy ne menjen be a településre. De hát ugye azt nem az erdő mélyén tették, hanem valahol elérhető helyen. Ugye a terményeink is megváltoztak. Gyergyóban tudok ilyen nagyon jó példát mondani, hogy ugye ahol előtte krumplit termeltek, akkor éppen a medve nem nagyon szereti ugye a krumplit, ezt nem kell mondanom. Ott elkezdtek kukoricát termelni, és hirtelen medvekárok keletkeztek. Rengeteg probléma van. Én úgy gondolom, hogy közösen lehet ezeket megoldani. A gazdákkal, én akikkel beszéltem, valaki hatékonyan, nagyon találékonyan és hatékonyan tud védekezni. Az első, amit én szoktam mondani a gazdáknak, hogy nem tudom, 50-100 évvel ezelőtt az, hogy a terményeket őrizték, az teljesen elfogadott volt. Ugye megvoltak minden vidéken, megvolt a határkerülés, mindig ugye kint éjszakáztak a termények közelében, hogy a vadállatoktól ezek megőrizzék a terményüket. Ugye ma már ez kikopott. Helyette, aki tesz villanypásztort, tesz, aki nem tesz, az panaszkodik, hogy valamilyen vadkára keletkezett. Tehát, hogy ezek a vadkárok, ezek valósak. Én úgy gondolom, hogy itt is egy állami segítséggel lehetne nagyon-nagyon jól megoldani a problémát. Én úgy gondolom, hogy ha a gazdáknak kifizetnék a időben, valós időben a vadkárokat, és ez egy gyors ügyintézés lehetne, akkor ő nem panaszkodna a vadkárára. De sajnos mindig ezt Milbusz részéről igyekeztünk ezt kompenzálni, hogy ez lehetne az alapja, hogy a vadkárokat fizessék ki. Csak ugye a vadásztársaság és az állam és mindenki dobálta, ültek a nagy paksaméták, úgyhogy ez lenne az alapja, a másik pedig, hogy hatékony védekezési módszereket kellene kidolgozni, ezt mi sem fogjuk tudni egyedül, és a gazdák sem egyedül, ezt egy jó összefogással lehetne kidolgozni, hogy mi is adjuk hozzá a tudásunkat, de ugye mi nem vagyunk mezőgazdászok, tehát ilyen bot csinálta, valamiket értünk hozzá. Mondom, nagyon voltak gazdáim, akiknek nagy medvekáruk volt, kitaláltak különböző módszereket, hogy mivel egészítsék ki a villanypásztoros védekezést. Én ezeket tudom ajánlani, illetve hogy ne teremtsünk olyan körülményeket. De ez a medve kérdés, ez sajnos nem egy ilyen egyesületes dolog. Úgyhogy mi csak reménykedünk. Nekünk a legrosszabb, amikor medve kérdésről van szó, mert próbáltunk mindig reálisan nyilatkozni róla, de ugye nagyon sok szempontot kell figyelembe venni egy ilyen védekezésnél.
A békászó sas az szimpatikusabb?
Hát a békászó sas, én a medvét is nagyon-nagyon szeretem, csak sajnos egy ilyen nagyon-nagyon rossz kommunikációs környezetbe került, sok veszélyt is okozva, és ezeket nem lehet letakarni. A békászó sas az azért szimpatikusabb, mert ugye nagyon kedves madár, és megeszi a gazdáknak a pockot, tegeret, tehát kimondottan hasznos, de ugye hát ő is fánkölt, és ha szükség van arra a fára, akkor már kevésbé szimpatikus egyesek körébe, de én úgy gondolom, hogy Románia szinten vagy Erdély szinten ezt a fajnak, ennek a fajnak az állományát azért sikeresen tudtuk stabilizálni, és a lakosság körében is az elfogadottsága, vagy a szeretet, most már ugye azért ismerik és szeretik ezt a madarat.
És ha már kifizetésről, vadkárokról volt szó, a gazdák, akik bevállalják azt, hogy a békaszosas táplálkozó helyeként óvják a szántóföldjeiket, megkapják azt a 200 eurót hektáronként, amit önök beterjesztettek a megfelelő állami döntő szervek irányába?
Igen, tehát ezt örömmel mondhatom, hogy, beszámol, nagyon kevesen kérték, ennek több oka van, most ebben nem mennék bele, főleg adminisztrációs, és nem nagyon bíztatják a gazdákat a hatóságok részéről, mivel a hatóságoknak egy ilyen támogatás az plusz munkával jár, tehát de akik kérték, akár a békászósas, és ugye a harisos csomagban is keményen benne voltunk, még mikor elindult jó pár évvel ezelőtt, és nagy örömmel mondták, hogy jöttek a gazdák, és ugye, hogy elképzelhet a hallgató azzal az örömmel, hogy igen, megkaptam a pénzemet, és milyen jól jártam vele, és hogy, hogy ez így nekik nagyon megéri. Főleg, ha abban gondolkozunk, hogy ugye az időjárási viszonyok azok változóak, a termény az évenként változó, hogyha egy gazda tud magának egy természetbarát gazdálkodással egy biztos jövedelmet biztosítani a földjei után, úgyhogy közben megtermeli a terményét, én úgy gondolom, hogy talán ez biztonságot is jelenthet a gazdálkodók számára.
Említette azt, hogy természetvédelmi szempontból, illetve hát a dolgok rendes menetének a biztosítása érdekében nincsenek Romániában megfelelő kormányprogramok. Vannak viszont konfliktust gerjesztő helyzetek, és ha már az ön által említett személyes konfliktusokról, illetve hát a gazdákkal való nézeteltérésekről ejtett szót, én tovább bővíteném a kört, mert hogy ugyebár az állami szervekkel is volt konfliktusuk az utóbbi időben, emlékeztetnék csak arra, hogy a nagy dírrel és durral beharangozott erdélyi Moldva autópálya, a nemzeti autópálya építése kapcsán ugyebár éppen a Natura 2000-es területen átvezető szakasszal kapcsolatban merültek fel nézeteltérések, enyhén szólva, és igencsak kitámadták önöket, amiatt, hogy álláspontjaikat keményen védték.
Lehet, hogy kívül így látszott, mi ezt nem éreztük olyan nagyon nagy erős konfliktusnak, talán annak köszönhetően, hogy most ért véget, illetve most tavaly ért véget a Transgene nevezetű nemzetközi projektünk, ahol többek között ugye monitoroztuk a Jas felé menő autópálya szakaszát, és úgy gondoljuk, hogy itt a nyomvonal tervezéskor mind az önkormány, ugye rengeteget tárgyaltak kollégáim az önkormányzatokkal, illetve az útépítőkkel, illetve azok, akik ezeket az engedélyeket jóvá hagyják arról, hogy hogyan lehetne megteremteni azt, hogy megfelelő vadátjárók legyenek. Erre készítettünk egy javaslatot, és erről is szólt egyébként ez a nemzetközi projekt, hogy a zöldítsük az ilyen autópálya lineáris infrastruktúrákat, és mi tényleg a hatóságokkal, tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez a dír-dúr maradt meg az emberekben, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos közös anyagot sikerült kidolgoznunk, és mind a hatóság, mind az önkormányzatok számára ez elfogadható volt. Úgyhogy általában ugye a kis simulások azok már kevésbé jutnak el a nagy közönség felé, mert kevésbé érdekesek, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok közös megoldást sikerült találnunk.
Csak hogy? Akkor ezek szerint önök nem vettek részt abban a vitában, ami például a dél-erdélyi autópályán kapcsán az ökológiai folyosóknak a enyhén szóval kifelejtésével kapcsolatosan merült fel az autópálya nyomvonalok mentén, és talán volt ilyen helyzet éppen a Marosvásárhelyes autópálya szakaszon is, emiatt is volt vita, ami egyébként tudomásom szerint fejlett világban és megfelelő természetvédelmi környezetben ez fel sem merül, hogy hát ugyebár a vadállatoknak az autópálya fölötti átkelését az simán biztosítani kell.
Igen, Románia nem, tehát nem tudjuk, hogy miért felejtkezett el, itt is törvény. Csak ugye a természetvédelmet mindig azzal vádolják, hogy akadályozza ezt a folyamatot, de hát amikor úgy adnak ki engedélye, az engedélyeknek az első, egyik első lépése kéne legyen, azt, hogy ezeket az ökológiai folyósokat figyelembe véve tervezzék meg az autópályát, és amikor ezt a lépést kifelejtik, tehát amikor az első lépés elmarad, és eljutunk odáig, hogy mi is értesülünk róla, amikor már a vége felé van egy engedélyeztetési folyamat, és elkezdünk mi visszautalni, hogy hát nem jól, tehát hogy az első lépést kihagytátok, akkor innentől kezdve, hogy a természetvédelem lesz a fejlesztéseknek az ellensége, holott ha egy normális procedúrát betartanak, akkor erre nem lett volna szükség. Tehát ugye, amikor visszafelé kell vakarózni, elnézést nem tudom szebben mondani, akkor az tényleg nagyon körülményes, de hát erre Romániájának is kötelezettségei vannak, csak nem értjük, hogyan tudnak egyáltalán ilyen alapok nélkül a következő lépcsőfokra menni, tud egy engedélyeztetési folyamat a következő lépcsőfokra menni.
Hát nem biztos, hogy azzal kapcsolatosan is dicséretet kapnak, ha majd erre, ugyebár a koronavírus járvány csökkenése vagy elmúlta után fény derül, hogy összesen 27 biológus fogott össze annak érdekében, hogy az erdélyi természetvédelmi problémák 10-es listáját, kicsit meredeken fogalmazva, úgymond a top listáját összeállítsák, mert hogy van itt ebben elég olyan kérdés, ami nem biztos, hogy tetszeni fog az ország irányítóinak. Röviden és felesen meg tud néhányat fogalmazni ezekből? Így kapásból? Vagy ezt egy másik beszélgetéskor boncoljuk majd?
Boncoljuk egy másik beszélgetéskor, de azért szeretnék egy kicsit reflektálni, ha már így a, mint mindenben mostanában a koronavírus járvány is belekerült, még a biodiverzitás napba is, ami talán nem véletlen, hiszen a vírus, ugye nem kell mondani, azért már szépen lejött a sajtóban, a vírust, az ilyen típusú járványok terjedésének a megelőzése és a biodiverzitás védelme, az nagyon sokszor hasonló eszközöket kíván, ha még nem is látja a nagy közönség. Úgyhogy akár elmondhatjuk azt, hogy a vírus, az ilyen típusú járványok megelőzésére fog kelleni a kormányok intézkedéseket tegyenek. Többek között ugye a helyi gazdaság, a helyi mezőgazdaság, és egyáltalán az, hogy helyben legyenek alapellátásra szükséges termékek, és főleg ugye élelmiszer, ezen el fognak gondolkozni a kormányok, és ez a biodiverzitásnak is jót fog tenni. Én, hogyha kell mondani ilyen top 10-es problémát ma, természetvédelmi problémát, akkor én a mezőgazdaság kérdését látom, ugye egy zöld mezőgazdaság, de ha lenne igény, én úgy gondolom, hogy most már az embereknek is, és a természetnek is, és hát a másik a számomra a víznek a problémája, ez az, amivel mind az emberek, mind a természet szembesülni fog, hogyha nem tudunk olyan intézkedéseket hozni, amik megtartják a vizet, és a klímaváltozás egyre érzékenyebben fogja akkor érinteni ezeket a területeket is. Ugye most a vírus adott nekünk egy olyan figyelmeztetést, és inkább máshonnan kezdeném. Ugye a biológusok körében van az a szép példa, de talán a közvélemény is ismeri, hogy a békáknak az érzékelő rendszer olyan, hogyha betesszük hideg vízbe, és szépen lassan fölforraljuk a vizet, akkor nem fogja észrevenni azt a kicsi változást. Hogyha egyből forró vízbe dobnánk, ugye akkor elugrana. Hát én körülbelül most itt látom a biodiverzitás csökkenés és az éghajlatváltozás, klímaváltozás közti összefüggést, hogy az csak olyan, mint amikor a békát alatt szépen lassan felmelegítik a vizet. Most a vírussal kaptunk egy jó erős hősokkot, és hát ha a kettőt együtt kezelve és a kettő ellen együtt lehetne megelőző intézkedéseket hozni, és én nagyon remélem, hogy az EU-s közös agrárpolitika és az ebből következő romániai agrárpolitika is ennek a biodiverzitás megőrzés irányába fog elmenni, és fogják támogatni azt, hogy a helyi termelők és a helyi zöldség, gyümölcs és élelmiszer ellátás az erősödjön, mert ma sajnos a multikat mezőgazdaságban is őket támogatják, ami a mezőgazdaságnak és a biodiverzitásnak sem tesz jót hosszú távon.
Azért az önök tevékenységes, az itt felsorolt programok inkább a helyi gazdáknak a megsegítésére utal, még akkor is, hogyha lehet, hogy szigorúbb szabályokat kell betartani annak érdekében, hogy megfeleljenek a kritériumoknak. Ha már említette a vírust, akkor véleménye szerint kijelenthető az, hogy ugyebár azt tudjuk, hogy az emberiségre nagy riadalmat és hát sajnos létszámbeli kárt is hozott ez a koronavírus, viszont a természetnek jót tett az, hogy tombolt a COVID-19, mert hogy kevesebb volt a légszennyezés, olyan tanulmányokat olvastam és információkat, miszerint kivirágoztak olyan területek, ahol eddig éveken keresztül nagyon silány volt a termés, és ha egy konkrét hazai példát is vegyünk, ugyebár a püspök fürdői tavirózsa is életre kapott, amely gondot jelentett a természetvédő biológusok körében évek óta. Íme, van pozitív változata is.
Igen, itt ha azt tudnánk kijelenteni, hogy ezek nem egy pillanatnyi jó csak a természetnek, hanem hosszú távon is hatása lenne, akkor azt mondanám, hogy igen, megérte, és ez most egy ilyen nagyon erős és vicces dolog volt. Sajnos, hogy én úgy gondolom, hogy inkább, és ez ha újra kezdjük úgy az életünket, ahogy eddig csináltuk, akkor ennek semmi értelme nem volt, még természetvédelmileg sem. Hiszen most van egy ilyen kivirágzott, nevezzük így, pillanat, amit, hogyha újra folytatjuk az életünket, ugyanoda teszünk vissza, ahol eddig volt. Tehát az, hogy ez csak egy nagy levegő a természetnek, ugye, ha úgy képzeljük el, hogy lenyomtuk a víz alá a természetet, akkor most így egy pillanatra feljöhetett levegőzni, és utána visszanyomjuk a víz alá, akkor ugyanúgy pusztítjuk tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért lehet jó természetnek, emberiségnek, mert elgondolkoztat bennünket, hogy akkor, ha most újra kezdjük, újraindítjuk a gazdaságot, hogy azt milyen módon tesszük. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Unióban elindult egy nagyon-nagyon erős kezdeményezés, amit talán magyarra úgy lehetne fordítani, hogy indítsuk zölden újra a gazdaságot. Remélem, hogy ez megvalósul, és kicsit előrelátóbb gondolkozással ilyen irányba fogja mind az Unió terelni, illetve Románia házon belül is, úgymond országon belül is ezen elgondolkozik. Én ennek láttam nagyon-nagyon apró jeleit, amikor akkor itt most nem akarok személyes példákat, de amikor az egyik polgármester pont a megyében, ő azt mondta, hogy akkor ő ad fóliasátrat a helyieknek, hogy akkor tudják maguknak megtermelni a zöldséget, hogy legyen, hogy ott legyen helybe. Tehát, hogyha csak ilyen kicsi szinten, és egyre nagyobb megyei szinten és országos szinten, tehát ne várjunk már az uniónak a szigorú kezére, hogy igen, zölden indítsd újra a gazdaságodat, hanem már helyi szinten is rájöttek bizonyos döntéshozók, hogy igen, ezt megéri, hogy egy picit zöldebben, hogy helyben tudjunk megoldani dolgokat, és hogy a természet az igenis fontos számunkra, akkor én úgy gondolom, hogy valami jó történt. Maga az, hogy most itt a vírus ideje alatt csökkent a kibocsátás, persze ezek ilyen nagyon szép, és mi is örültünk neki, és mosolyogtunk rajta, hosszú távon kell gondolkozunk, és olyan megoldásokat kell találjunk, amik hosszú távon teszik jobbá az életkörülményeinket, és hosszú távon őrzik meg a biodiverzitást.
Csak egyet tudok érteni önnel, és hozzáteszem azt is, hogy nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, és rendelkezésünkre állt, további sikeres munkát kívánok, és köszönöm ennek a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, hogy elmondhattam.